a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az október 23-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs összegezte az október 22-i, illetve 23-ai központi rendezvények résztvevői létszámait, közölte a kormányzati tájékoztatási központ. Mint írják, október 22-én a Műegyetem épületében tartott megemlékezésen 250-en, az 56-os hősök műegyetemi emlékművénél tartott koszorúzáson, a fáklyás felvonuláson, illetve a bentéri ünnepségen 3000-en voltak. Október 23-án a reggeli zászló felvonáson 250-en, a Műpában este tartott díszünnepségen pedig több mint 1200-an vettek részt. Jelezték, hogy a nyitott parlament program keretében 15 és 20 óra között közel 2700-an tekintették meg a kupolacsarnokot, a díszlépcsőházat és a Szent Koronát. Cella információk alapján az ünnepi beszédek időpontjában az október 23-i Kossuth téri megemlékezésen több mint 80 ezren, a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezren vettek részt. A Budapesten és az ország szerte 357 helyszínen tartott megemlékezések mindenhol rendben zajlottak, közölte a Nemzeti Rendezvények Biztonságos Lebonyolításáért felelős operatív törzs. Több mint 2,3 millió nyugdíjas jutott hozzá élelmiszerutalványhoz, az összesen több mint 70 milliárd forint értékű utalványból már 34,5 milliárdnyit fel is használtak a nyugdíjasok, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert hozzátette, az utalványokat december 31-ig lehet beváltani hideg élelmiszerre a kisboltokban, a nagyobb élelmiszerüzletekben, a piacokon, az őstermelőknél, a zöldségeseknél vagy akár a henteseknél. Gyerekkorban a fiúknál a teljesítményük romlását, a lányoknál a mentális problémák erősödését okozza az okos eszközök nem megfelelő és mennyiségű használata, emelte ki előadásában Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár, a Gyermekek a digitális világban képernyőidő csökkentő címmel a Betesda Gyermekkórház szervezésében rendezett konferencián Budapesten. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára több kutatás eredményére hivatkozva elmondta, hogy a képernyő előtt töltött idő miatt drasztikusan csökken a gyerekek alvás ideje, ami miatt romlanak a társas kapcsolataik, fizikai állapotuk és a PISA-tesztek felmérései alapján világszerte romlik a gyerekek tudásszintje is. Az államtitkár szerint fontos lépés volt, hogy a Betesda kórházzal közösen elindította a kormányzat a Mozdulja Netről a valóságba országos programot, amelynek részeként a területen dolgozó szervezetek összefogásával a magyar gyerekek és diákok képernyő használattal kapcsolatos alapelveit fogalmazták meg 10 pontban. Holnap kezdődik a téli időszámítás. Az órákat hivatalosan hajnali 3-ról 2 órára állítják át. Az óraigazítás néhány belföldi és nemzetközi vonat, pár helyi és helyközi autóbusz, valamint kevés fővárosi éjszakai buszjárat menetrendjét is érinti. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye alapján néhány vonalon, jellemzően a ritkábban közlekedő járatoknál egy-két indulás időpontja változik. Ugyanakkor a téli és nyári időszámítás szerint is közlekedik hajnali 2 és 3 óra között a legtöbb éjszakai járat. Jellemzően azok, amelyek óránként, fél óránként vagy még sűrűbben indulnak. A Mavinform tájékoztatása szerint az óraigazítás néhány belföldi és nemzetközi vonatmenetrendjét érinti, valamint pár helyközi volánjárat közlekedése módosul Érd és Kiskunhalas térségében. Sport. A magyar futsal válogatott Olaszországgal, Portugáliával és Lengyelországgal került azonos csoportba a jövő évi Európa-bajnokság sorsolásán. Az már a Kaunaszi esemény előtt biztos volt, hogy a magyarok a Ljubljanai C vagy D jelű négyesbe kerülnek. A magyar csapatot végül az utolsóként a D csoportba húzták ki, ahol addigra már a lengyelek, az olaszok és a címvédő portugálok szerepeltek. Végül az időjárásról. Nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, amelyek időszakosan zavarhatják a napsütést, majd egyre jobban befelhősödik az ég. Napközben csak kevés helyen eshet, estétől viszont nagyobb eséllyel a déli országrészben megnövekszik az eső, zápor esélye, akár zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, az északi középhegység térségében lehet 1-2 fokkal hűvösebb az idő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért. Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük a székelyföldi tusványosan készült összeállításunkat, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Fenntarthatóság és kiszámíthatóság az energetikában címmel. A beszélgetésben megszólalási sorrendben Cepek Gábor, az MVM csoport elnöke, Jamnitki Zsolt, az E.ON Hungária ZRT vezérigazgató helyettese, Lantos Csaba, az Energiaügyi Minisztérium minisztere, valamint Nagybege Zoltán, a CIGA Energy energiapiacokért felelős igazgatója folytattak eszmecserét a témában. A beszélgetés moderátora Hortai Olivér, a századvég energia és klímapolitikai üzletág kutatóintézeti igazgatója volt. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
A panel címe a fenntarthatóság az energetikában, és a címadás az egyfajta orientációt is jelenthet számunkra. A fenntartható energiagazdálkodásnak tipikusan három céldimenziót szokás azonosítani: az ellátásbiztonságot, a gazdaságot és a környezetvédelmi teljesítmény javítását, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezen a három céldimenzión mehetnénk át a mai beszélgetés során. A tervek szerint körülbelül 50 percet fogunk beszélgetni, és azt mondták a résztvevők, hogy nyitottak arra, hogy ha a végén marad rá idő, akkor néhány közönségkérdés is legyen, úgyhogy érdemes már most elkezdeni gondolkodni azon, hogy milyen kérdéseket lehet föltenni. A kiszámíthatóságot külön ki is emelték a szervezők, úgyhogy én elsőként az ellátásbiztonságtól indítanám a beszélgetést. Három évvel ezelőtt itt Tusnádfürdőn nagyon sok szó esett arról, hogy mi lesz az északi áramlat gázvezetékkel. Akkoriban ment az adok-kapok a vezeték karbantartása körül. És most, egy héttel ezelőtt az Európai Unió elfogadta a 18. szankciós csomagot, úgyhogy egyfajta keletes szerkezetet ad az egésznek az, hogy a 18. szankciós csomagba bekerült az északi áramlat gázvezeték, illetve a jövőbeli tranzakciókra vonatkozó tiltás is. De tágabbra nyitva a kérdéskört, milyen most az Európai Unió ellátásbiztonsági helyzete, mennyiben javult vagy romlott az elmúlt három évben, hogy állnak a gáztárolók, lesz elég gázunk télen, és milyen főbb kihívásokat kell kezelnie az energiapolitikának, illetve az energetikai vállalatoknak. Gábor, kérlek, kezd te.
Tehát energetika, gáz, lesz szankciók, érted? No, köszönöm szépen a meghívást és a beszélgetési lehetőséget. Az állításom nekem az, hogy amíg háború van, addig kockázat is van. Tehát nem tehetünk úgy, mint hogyha szomszédban nem zajlanának harcászati események, és az akár mennyire is más helyzet van, mint 2022-ben, azért mégiscsak egy ellátásbiztonsági kockázatot okoz. Ugye 22-ben az volt a kérdés, hogy van-e, nem az, hogy mennyiért. Ma már inkább az a kérdés, hogy mennyiért, kevésbé az, hogy van-e energia. És ez azt jelzi, hogy valamennyire visszaálltak a folyamatok a normál kerékvágásba. De hogy mégis nem vetjük félváról ezt a kérdést, amit te felvetettél, az abszurd módon azért van, mert szerintem a legnagyobb ellátásbiztonsági kockázat az maga a brüsszeli energiapolitika ma. Tehát, hogyha ezt nem ideológiai alapon, hanem a józanész talaján kezelnék, akkor teljesen más helyzettel állnánk szembe vállalati szinten is, amiben majd a kettes blokkban lesz szó, és lakossági szinten is. Én úgy látom, hogy az amerikaiak meg tudják csinálni, az oroszok meg tudják csinálni, hova tovább még az ukránok is meg tudják csinálni azt, hogy eszközként tekintenek az energetikára, nem pedig ideológiaként. Egyedül mi vagyunk azok az Európai Unióban, akik egy furcsa, tényekkel alá nem támasztható politikát visznek, amelynek, ami kiegetszesedik a végén egy ilyen szankciós csomagban, amiről te is beszéltél. Úgyhogy lekerekítve mondandómat, mi nekünk a célunk az, talán mondhatom, hogy közösen az Energiaügyi Minisztériumban miniszter úrral is, hogy ezt a józan észen alapuló érvelést lehessen asztalra rakni Brüsszelbe, tényekről beszélgessünk, ne arról beszélgessünk, hogy meg lehet-e oldani a diverzifikációt, mert meg lehet. Ne arról beszélgessünk, hogy ki lehet-e tiltani az oroszokat, mert ki lehet. A kérdés az, hogy minek. Tehát leszünk-e egy lépéssel is előrébb, akár gazdaságilag, akár a háború befejezését illetően. És az én állításom az, hogy ezek a szankciós csomagok eddig egy lépéssel közelebb nem vittek minket ahhoz, hogy a háború befejeződjön, és egy lépéssel közelebb nem vitték az európai vállalatokat a versenyképességi lejtmenetből visszafordulás útján. Úgyhogy ébresztő Brüsszel, józan energiapolitikát, ez az üzenetünk. Köszönöm szépen.
Én jövök?
Igen, Zsolt, kérném.
Köszönöm szépen én is, hogy itt lehetek. Igen, teljesen egyetértek, hogy gáz van, és sok gáz van. Mi sem mutatja azt jobban, hogy ugye kérdezted a betárolást. És így megnéztem a számokat, hát úgy tárolgatnak Európában, mert van gáz, és a előrejelzés, ugye ez mindig ilyen percepciókon is múlik, úgy gondolkodnak a kereskedők, és ugye a piac ezt leképezi, hogy lesz is gáz, télen is, ezért a nyári-téli árkülönbözet az most a minimumon van. Hát amikor ugye az ellátási gondok voltak, ez óriási volt, de most ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen 0 és 2-3 euró között van, ami azt jelenti, hogy ha a finanszírozást is hozzáteszem, egy kereskedőnek nem éri meg betárolni. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenki abba bízik, hogy lesz decemberben, januárban is gáz, tehát a kereskedelmi logika alapján ez egy újdonság. Én nem is emlékszem, hogy ez a negatív spread, ami most egy picit átment pozitívba, ez szerintem a 20-as évek előtt volt. Tehát én ebben nem is emlékszem most az elmúlt időszakban, még a válság előtt sem erre. Tehát ez is szerintem egy nagyon érdekes dolog, és azzal is teljesen egyetértek, hogy az energiát eszközként kell tekinteni, mert ha belevisszük a politikai dimenziót és a politikai felhangot, az biztos, hogy drágítani fogja az egészet. És majd erről fogunk beszélni. Nekem a legnagyobb problémám az, hogy a biztonságot általában valahogy meg lehet oldani. Általában nagyon drága az egyenlet vége. Ugye Magyarország különösen, hogy mondjam, nehéz helyzetben van a tekintetben, hogy ugye nincs is tengerünk, tehát mi ugye körbe vagyunk véve más országokkal, akitől idézőjelben ugye függünk, hogyha be kell hozni energiát, tehát nekünk nagyon fontos az, hogy mindenkivel is jóba legyünk, és minden irányba is valamilyen csövünk, vagy ugye áramról is beszélhetünk, távvezetékünk legyen. Hát ez nagyjából meg van oldva, itt van egy-két fehér pont még, de alapvetően szerintem a legfontosabb dolog az, hogy próbáljuk meg erre az egészre úgy tekinteni, hogy ha lehetséges, minél jobban, minél hatékonyabban használjuk fel az energiát, mert ugye az, amit nem használunk fel, az olcsóbbá teszi, és minél jobban próbáljuk, visszatérve Gáborhoz ugye a józan eszet, hát nem tudom, mindenkinek azt hiszem az más jelent. Mi körülbelül szerintem, akik itt kiindulnak, ugyanazt az értelmező szótárt használjuk. Nyugaton úgy látszik, hogy valami, nem tudom, más értelmező szótár van érvényben.
Én egy picit távolabbról indítanék egy gondolattal. Valamikor a 2000-es évek elején Európában ez a törekvés, ami azóta picit talán kisíklott, és erről volt már szó ebbe a panelbe, ez a zöld energia iránti, vagy felé elmozdulás, ez abból avval kezdődött, hogy Európa felmérte, hogy gyakorlatilag az egyetlen erőforrása neki, amiben jövő van, az a megújuló. A földgáz az egyértelműen földgáz szempontjából importra szorult, és ez most általában Európai Unió szintjén mondom. Nagyon sok tagállam talán még a szén esetében is, de a szén amúgy is már 25 évvel ezelőtt is azért elég periférián volt. Kőolajról ne beszéljünk, az mindenképpen egy import terméke Európának, és hát az egyetlen megoldás az a megújuló volt, ezért 25 évvel ezelőtt Európa valamilyen szinten az importfüggőség csökkentésének egyik megoldásaként kezdte el promoválni a megújulókat, és erre alapult az egész piacnyitás, piacreform az Európai Unióban. Tehát az energetikai piacoknak a reformjának az egyik pillére volt az, hogy nyissuk meg a piacokat, teremtsünk versenyhelyzetet, mert így tudták ugye bevonni az új szereplőket, főleg a megújuló terén. Most egyértelmű, hogy ez azóta borzalmasan kisiklott, és téma lesz majd az ára is ennek, a versenyképességnek a borzasztó helyzete, és nagyon-nagyon rossz a versenyképessége az egész Európai Uniónak, főleg az ipar területén. És hát nyilván, hogy most már az európai felső vezetés is ezt valamilyen szinten felmérte, próbálnak finomítani rajta, de azért radikálisan egyik évről a másikra azért nem lehet változtatni. Picit szűkítve, és visszatérve a gázra, Románia egy picit más helyzetben van, mint talán a tagállamoknak a túlnyomó része. Nekünk azért van egy számottevő gáztartalékunk, több mint 90%-át az éves fogyasztásoknak belső termelésből el tudjuk látni. Emellett azért elég szép kilátásaink vannak új gázelőhelyek tekintetében is, ugye a Fekete-tengeri projektünk. Heti friss hír, hogy az energiaszabályozó hatóság a héten állította ki a létesítési engedélyt a szállítóvezeték megépítésére, ami csatlakoztatja majd a Neptune Deep, ugye a Petrom és a Romgáz által közösen fejlesztett Neptune Deep projektnek a rácsatlakozását a gázszállító hálózatra, ami nyilván a Románia és Magyarország közötti határkapacitás révén Magyarországra is eljuthat majd. Tehát ezt az engedélyt a héten állította ki a Román Energia Hatóság, egy 750 millió eurós beruházásról beszélünk, aminek 2027-re kész kell lennie, amikor is terve van, hogy ennek a Neptune Deep gázelőhelynek a kitermelése kezdődik. Tehát a jövő is a gáz szempontjából Romániának nagyon kecsegtető, és ilyen szempontból valamilyen szinten jogos az álláspont Romániában, hogy mi még sokáig szeretnénk gázt fogyasztani. Akármennyire is szeretne az Európai Unió leszállni a gázról, és hát láttuk, hogy az elmúlt években azért elég látványosan csökkent a földgáz import és a földgáz fogyasztás az Európai Unióban. Most már látjuk, hogy gyakorlatilag borzasztó nehéz finanszírozást kapni bármi, ami gázzal kapcsolatos. A legmodernebb gázerőművet akarom megépíteni, és Romániának van azért egy pár ilyen projektje, azért kell házalni egy pár bankhoz, és mivel már a Világbank is kihátrált ezekből, hát a Kereskedelmi Bank is egyre másra, hát ha nem is mondják határozottan, hogy nem, de a feltételek, amiket állítanak, azért az egész magasak. Mert ugye egy banknak is az éves ESG jelentésében azért benne van, hogy mit finanszíroztál. Hát földgáz finanszíroztam. Hát a földgáz az már a szennyező kategóriába kerül. Ugye Románia az elmúlt 4-5 évben több ezer megawattnyi szénerőművet állított le, és ennek a helyettesítésére új gázerőműveket szeretnénk építeni. Van projekt bőven, legalább 4-5 számottevő, több száz megawattos projekt, aminek bizony a finanszírozása azért nem megy könnyen. Ami a villamos energiát illeti, bármilyen adottsága legyen bármelyik országnak Európa szinten, de a régióra ez fokozottan érvényes, és Romániának azért van vízerőművünk, van szélpotenciálunk, van nap tekintetében sem állunk rosszul, földgáz tekintetében ezt már említettem, de bármilyennyi adottságot van, nem tudod kiaknázni, hogyha nem vagy egy regionálisan együttműködő fél. Nem tud senki önerőből érvényesülni az Európai Unióban most már. A piacokat úgy alakították ki, évek óta most már az európai szabályzatok, hogy egymástól függünk. Amikor nekem többletem van, akkor át tudom adni Magyarországnak vagy Bulgáriának. Amikor nekik van többletük, akkor én veszem át. És nyilván ezen még sok finomítani való van, mégis rengeteg munka van, amíg ez gördülékenyen fog működni, és a piacoknak a problémái, ami már árban is jelentkezik, ezeket szép lassan kiküszöböljük, de visszafordíthatatlan, és a jövő az arról szól, hogy működjünk együtt, ha nem is közös, de legalább összehangos stratégiáink legyenek régióban, és próbáljuk meg egymás erényeit előnybe helyezni.
Földgázzal kezdték, hadd kezdem én is. Azért ugye a 22-höz képest végbe ment egy több mint 20%-os fogyasztás csökkenés. Az egy nagyon erőteljes, sokszerű alkalmazkodás volt, és ezt Európa végül is sikeresen menedzselte le, így egyébként Magyarország is. Ugye több mint 20%-kal csökkent, ez mindenek előtt az első legfontosabb. Kettő, ugye Romániának kétségtelen jobb adottságai vannak, mint nekünk földgáz kitermelésre, de Magyarországon is hosszú idő után meg tudtuk fordítani a trendet, és belföldi kitermelésből ugye több mint 20%-át a tavalyi évben, tavaly 8,5 milliárd köbméter gáz fogyasztott Magyarország, ennek több mint a 20%-át hazai földből termeltük ki, 1,9 milliárd köbméter, ez az alja az 1,5 milliárd köbméter volt, tehát ez egy elég jelentős és az új befektetéseket igényelt. Három, hogy két interkonnektort is már jelentősen bővítettük, az egyik pont a román-magyar, a másik meg a szlovák-magyar, a román-magyar már részben annak a reményében, hogy majd ez a Deep Sea, vagy a Neptune projekt az elérkezik oda, megteremtődik a csőszekötetés, és mi lehetővé akarjuk tenni román barátaink számára, hogy tudjanak exportálni. Nekünk meg ez egy diverzifikáció. Három, ugye a magyar gáztároló képesség az kiemelkedően magas, ahogy mondtam, 8,5 milliárd köbméter a fogyasztásunk, 1,9 milliárd jön ki magyar földből, és 6,3 milliárd köbméternyi kereskedelmi tárolónk van, tehát hogyha feltöltjük a tárolóinkat, akkor szinte egy évre elegendő, úgyhogy attól nem kell tartanunk, hogy ne lenne gáz, tehát ahogy a Gábor elkezdte az elején, ellátásbiztonsági kérdéseken hál' Isten túl vagyunk, alapvetően közgazdasági jellegű problémával állunk szembe, hogy mennyibe fog kerülni a gáz, és hogyha valóban az EU eléri azt, amit ezzel a legújabb, elég aljas Repower Roadmap nevű tervel kezdeményez, akkor bizony jelentősen fog drágulni a gáz, mert ugye meg akarják akadályozni, hogy azonnali hatállyal vegyünk. Ugye ma veszünk egy hosszú távú szerződés alapján, ami él még 36 végéig évi 4,5 milliárd köbméter gázt, meg ezen kívül veszünk még addicionális mennyességeket mindig a spot áron, és olyankor szoktunk venni, amikor jelentős diszkontot tudunk elérni, ezzel ugye az átlagárunkat tudjuk mérsékelni. Ugye a hosszabb távú szerződést az 28 január 1-től a jelenlegi EU kezdeményezés alapján ugye le kell mondanunk a hosszú távú szerződésről. Ez nyilvánvalóan ki fogja azt váltani, hogy az orosz ezért pert fog indítani nemzetközi választóbíróságon, nem kétségesen, és meg fogja nyerni ezt a pert, hiszen 36-ig élő szerződésünk van. Mi ezt mondtuk rögtön az elején a dán srácnak, aki a jelenlegi energiaügyi komissioner, hogy oké, okay, le akarjátok állítani, akkor fizessétek ki. Ez visz major, tehát ettől nem kell nektek félni. Hát mondtuk, nem kell félni, csak el fogjuk veszíteni a pert természetesen, és akkor fizessétek ki. Ennél rövid távon is azonban van már negatívabb hatás, hogyha ezeket a mostani spot vásárlásainkat, amikor diszkonttal veszük a gázt, nem tudjuk már 26-tól érvényesíteni, az azt jelenti, hogy az átlagár emelkedni fog. Mi erre mondtuk, ugye, hogy a veszély az, hogy egy körülbelül 2 milliárd euróval megnő az ország gáz számlája, ami semmiképpen nem lesz jó. Majd meglátjuk, hogy mit sikerül elérni. Itt nyilván a szlovákokkal vagyunk nagyon erős összefogásba. Ami lényeg, hogy egyetlen hiányzó gáz interkonnektorunk van még, ugye a szlovén-magyar, azt is meg akarjuk építeni, és akkor tulajdonképpen minden országból tud Magyarországra bejönni gáz. Ezzel eleget teszünk annak a nyilvánvalóan stratégiailag is, meg közgazdaságilag is létező követelmények, hogy tudjunk diverzifikált portfóliót, de az orosz gázról mindaddig, amíg az előnyös, nem szeretnénk lemondani. Ugye jelenleg nem mi vagyunk a egyetlenek, akik orosz földgázt használunk, elég farizeus módon, ugye a EU-ban három nyugat-európai ország, nevezetesen a belgák, a franciák, meg a spanyolok, összességében több LNG, tehát orosz eredetű LNG-t vásárolnak, mint ami csövön bejön Európába. Csövön ugye ma már csak ez az egyetlen utolsó cső, ami a török áramlat, amin keresztül bejön. Bulgárok, szerbek, mi és a szlovákok használjuk, meg hozzáteszem az ukránok egyébként ezt a gázt, ami ugye ott bejön ezen a csövön. De földgáz tekintetében nem látok ellátásbiztonsági kérdés, nem úgy, mint ami 22-ben volt a kérdés. Ugye kőolajban nekünk és a szlovákoknak egyen nehezebb a helyzetünk, mert valójában ott összesen csak két cső van. Ugye egyik a régi, még a szovjet korszakból örökölt Druzsba vezeték, az a főellátója Magyarországnak, azon kapjuk mi is, meg a szlovákok is a kőolajat, és van egy másik, ugye az Adriáról jövő vezeték, annak vannak korlátai, folyamatos a vita köztünk meg a horvát fél között, ők azt állítják, hogyha egy adalékanyagot hozzákeverünk az olajhoz, akkor nagyobb sebessége és nagyobb nyomáson lehet az olajat továbbítani. Az eddigi kísérletek szerintünk ezt nem igazolják. Egy tény, hogy ahhoz képest, 22-höz képest, amikor még nem voltak ilyen kvázi monopol helyzetben, négyszeresére emelték a tranzit díjat, tehát kihasználják a kvázi monopol helyzetüket. És a vége azzal fejezném be, hogy amire utaltál az előbb, hogy azért az alapvető fő tendencia az energetikában gyakorlatilag 22 is előtt is így volt, de 22 felgyorsította, vagy az akkori események, tehát a háború kitörése, az elektrifikáció. És elektrifikációba gyorsult azóta a növekedés, tehát Európa átáll a fosszilis energiahordozóról, függetlenül a politikai szándéktól is. Egyszer az emberek, a gyárak, a fogyasztók igénye az, ami eltereli az elektrifikációi irányába, és ez teljesen új beruházási igényeket hoz elő, mert megújulóból állítjuk elő az energia nagy részét, de a jóisten időnként, esténként a napot el szokta tüntetni a horizonton, és akkor már nem termelődik több napelemből áram, és valahonnan akkor is elő kell venni az áramot, és sajnálatos módon olyankor meg általában fosszilisből szoktuk előállítani Európa nagy részén gáz. Ugye a régi hagyományos szénerőműveket nem csak Romániába zárták be, hanem hát még nem mindenütt Európába azért, mert tegyük oda, a lengyel barátaink még most is a felét az áramnak azt a szénerőművekből állítják elő, de ugye a románoknál is, nálunk is, szlovákoknál is már a szlovákok éppen bezárták az utolsó szeres erőmű, nálunk még van egy, itt még talán van néhány, ami működik, de azért a tendencia az nem kétséges, hogy ma már nem fektet be senki új, legalábbis ezen a térségben. Mert ugye a világ más részén, szemben Európának ezzel a farizeus hozzáállásával, ott nagyon is bővül a szenes flotta, és ugye tulajdonképpen annak a széndioxid molekulának, hát őszintén szóval édes mindegy, hogy Európába bocsátják ki a levegőbe, vagy éppen Kínába, vagy Indiába, az hozzájárul a globális felmelegedéshez valami módon majd a világon. De tény, ami tény, hogy mi itt nagyon nagy mértékben áramra térünk át, és az a kérdés, hogy most már megtanultunk áramot előállítani időjárás függő megújulókkal, de hogy tároljuk el, hogy este is legyen áramunk, amikor ugye lemegy a nap. Most a következő 10 év az nagyjából itt ebbe a térségbe erről fog szólni.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a székelyföldi tusványosan készült összeállításunkat, ahol a bálványosi nyári szabad egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a fenntarthatóság és kiszámíthatósága az energetikában címmel. Nos, ezen beszélgetés felvételét sugároztuk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Mai adásunk témái röviden. Élete legmeghatározóbb eseményének tartja 1956. október 23-át Varga László volt dunamelléki főjegyző, egykori kecskeméti lelkész, aki teológus hallgatóként élte át a forradalmat.
Olyan magasságba lőttek, amikor benne még a tömeg feje fölött, hogy az ablakokat érte, de embert ott nem ért. No hát, akkor mi is megijedtünk már, be a Rádai utcánba bementünk, és szedtük mi is a lábunkat.
Megújult a Szerencs Ondi református gyülekezet temploma. Október 12-én hálaadó istentiszteletet tartottak a beruházás alkalmából.
Régen volt ilyen, hogy valamilyen felújítás, építkezés történne a gyülekezetbe. Nyilván lelki értelemben mindig is folyamatosan szólt az evangélium, de most egy kicsikét oda kell figyelnünk az épületekre is, így a templom következett sorra, és a külső homlokzat, torony, süveg, tetőhéjazat, ezek újultak meg.
A jó presbiter nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkörgazdája, vallja Benke László. 40 évvel ezelőtt, amikor az egyik miskolci gyülekezetben elvállalta a szolgálatot, ő volt a legfiatalabb tagja a testületnek. Nemrég átadta a stafétát.
Végtelenül hálás vagyok az Úristennek azért, hogy ő a mi méltatlanságunk, esendő és gyarló voltunk ellenére is tud bennünket használni, képessé tud tenni bennünket ezeknek a feladatunknak az ellátására, csak kérni kell tőle ezt az erőt és a segítséget.
Tartalmas időtöltést kívánok!
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Élete legmeghatározóbb élményének tartja 1956. október 23-át Varga László volt dunamelléki főjegyző, egykori kecskeméti lelkész, aki teológus hallgatóként élte át a forradalmat. Társaival együtt a 90. Zsoltár szavaival indultak útnak aznap, hogy csatlakozzanak a szovjetek ellen tiltakozó tüntetőkhöz. A forradalomban 3 társuk meghalt. Emléküket ma is kopjafa őrzi a budapesti református teológián a Rádai utca 28 szám alatt.
Ha azt kérdezik, hogy mi az életem legnevezetesebb eseménye, én az 1956. október 23-át és az azt követelző napokat mondom, hisz ha egy kicsit költőjén fogalmazom, akkor 20 évesen átélni egy forradalmat, az nem mindenkinek adatik meg. És a mi korosztályunk ezt átélhette, és mégpedig itt Budapesten a kipattanástól, az első perctől kezdve tanúi voltunk a teológus társakkal együtt. 23-án reggel mindig a teológusok tartották a reggeli áhítatot. Magolcsi Pistának az alapigéje az volt a Prédikátor 2-ből, hogy mindennek rendelt ideje van az ég alatt minden akaratnak. Felolvasta az egész részt, és az egy olyan megrendítő igehirdetés volt, áhítat volt, amit néma csöndbe végighallgatva, utána is mindannyiunkban megmaradt az áhítat. És akkor már az áhítat után, ott maradva még, megfogalmazódott az, hogy menjünk akkor délután, talán 1:30-re hívtak a műegyetemre is, meg az írószövetséghez is, és akkor ott döntött a csapat úgy, hogy menjünk az írószövetséghez. Ebéd után 1 órakor volt a gyülekező rend a portánál, a Rádai 28-ba elkezdte valamelyikünk énekelni a 90. Zsoltárt. És a 90. Zsoltár éneklések közben a lépcső megjelent a Pap László. Ugye a Teológiai Akadémiának dékánja volt, következőt mondta, hogy ne felejtsétek el, bármit csináltok és bárhol lesztek is, az ige, hogy mindent szabad nékem, de nem minden használ, mindent szabad nékem, de nem minden épít. Református teológusok vagytok, úgy menjetek, úgy járjatok, úgy viselkedjetek, hogy használjatok és építsetek. Az Úristen védjen benneteket.
A teológusok villamossal mentek a Városligethez, a Király utcánál szálltak le, ahonnan elsétáltak a fasori református templomhoz, ezzel szemben volt a Magyar Írók Szövetségének székháza.
Ott gyülekeztünk, olyan 30 körül lehettünk, akik innen elmentünk. Teológusok, kimentünk a körút felé. Először csendbe, utána pedig elkezdte valaki énekelni azokat a magyar énekeket, amire lehetett menni, amire a katonák is meneteltek. Piros, 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 háromszor is piros. Ezzel kezdtünk. Egyszer még nem értünk ki a körútra, amikor valaki elkezdte a Kossuth nótát énekelni. És mire kiértünk a körútra, én onnan visszanézve már én nem láttam a tömeg végét. József körútra. Kiértünk, ott már a Kossuth nótából nem maradt más, csak az, hogy éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Ez már nem éneklés volt, hanem jelszó. Még a körúthoz tartozik, amikor mentünk a Kossuth-Lajos utca felé, hogy elkezdték kiabálni valaki a tömegből, hogy magyar zászlót tűzzék ki, magyar zászlót tűzzék ki. És egymás után megjelentek a házak erkéin, meg a házaknak a zászló tartóin a magyar zászló. Nekünk nem volt magyar zászlónk. És ekkor elkezdtük azt kiabálni, hogy kérünk egy zászlót. Nem kellett elmondani 5-szor vagy 6-szor, repült egy zászló, Ruddal együtt, azt vittünk végig.
A felvonulók a Kossuth-Lajos utca és a múzeum körút sarkánál találkoztak a műegyetemistákkal, akik a Petőfi szobornál gyülekeztek. Az egyesült tömeg először a BEM térre, innen az ideiglenes Petőfi hídon át a Kossuth térre, az Országház elé gyalogolt.
Körülbelül 4:45 körülre értünk oda, már tele volt a Kossuth tér, nagyon sokan voltak, de minden oldalról jöttek. Akkor már én azt mondtam, hogy ott egy 300-400 ezer ember biztos volt, mert teljesen tömve volt a Kossuth tér, és a Kossuth téren lévő nép már azt kiabálta, hogy halljuk Nagy Imrét. Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába. Közben besötétedett, elénekeltük én nem tudom hányszor a himnuszt, a szózatot. 8 óra után egyszer megjelent az erkélyen Nagy Imre. És akkor mondott is valamit meg. Nem is, a lényege az volt, hogy menjünk haza, bízzunk a kormányba, valószínű, hogy állítólag fegyverrel ott voltak 2 ámos a Nagy Imre mellett, tehát ő nem azt mondott, amit mondani akart volna, vagy nem mondhatta azt, ez érződött az egészen, az a bizonytalanság a Nagy Imrén. Egyszer bement a Nagy Imre az erkélyről, és akkor ott állt a tömeg tanácstalanul, és akkor elkezdett oszlani.
A kossuth-téri sokasság azután több részre szakadt. Voltak, akik a közeli szovjet emlékmű címerét feszítették le, mások a Sztálin szobor ledöntésére indultak, megint mások a Magyar Rádió épületéhez mentek. Utóbbiak között volt több teológus, köztük Szűcs Zoltán, akit combon lőttek. Varga László és társai egy darabig még maradtak az országháznál, aztán hazaindultak.
Hazafelé kimentünk az Alkotmány utcán, és akkor láttuk, hogy a nyugatiról verik le a vörös csillagot. Bacsi Zsilinszky úton jöttünk visszafele, sok helyen láttuk, hogy több helyen is, hogy a vörös csillagot leverik, és ott láttunk először Lukas zászlót, hogy kivágták belőle a címert. Egyszer, hogy honnan, de hangszóróval hangosan jött a fölhívás, hogy mindenki menjen haza, negyed óra múlva lövünk. Ez elhangzott körülbelül ötször. 5 perc múlva lövünk, 3 perc múlva lövünk, és amikor eltelt a negyed óra, akkor egy sorozat, gépfegyversorozat, és ez valahol a levegőben. Utána még egyszer, hogy lövünk, azonnal kiüríteni a Calvin teret. Következő lövésnél már csörömpöltek az ablakok, tehát olyan magasságba lőttek, amikor de még a tömeg feje fölött, hogy az ablakokat érte, de embert ott nem ért lövés. Az épületeket igen, na hát akkor mi is megijedtünk már, be a Rádai utcánba bementünk, és szedtük mi is a lábunkat, igyekeztünk, és a következő volt még, egy-egy sorozatot belőttek az Üllői útra, a Baross utcába, az Üllői útra, a Rádai utcába. A fejünk fölé lőttek, tehát nem bennünket, hanem a fejünk fölé.
A teológusok éjfél után értek vissza a Rádai utcába.
Ez csütörtökön volt. Péntek, szombaton egyre jobban csendesedtek a harcok. Vasárnap délelőtt már alig volt lövöldözés, és vasárnap délve a Pap Lászlóhoz odament a Magócsi Pista meg a Herceg Lajos azzal, hogy első este még a rádiónál a Szűcs Zoltán comblövést kapott a rádiónál, és az István kórházban van, kimennek a Kaxit, mert ez volt neki a beszedeve, meglátogatni. Vissza is értek, még aránylag világossal, szürkülettel, beszól a Herceg Lali jön be a portára, mondjátok meg a séfnek, hogy itthon vagyunk, a Kaxi jól van, de itt van 2 idős asszony, a Lónyai utcába mennének, nem mernek menni, hazakísérjük őket. Elmentek, és nem jöttek. Nem jöttek, nem jönnek. Telt az idő, nem jöttek. Esti áhítat volt az ebédlőbe. Amikor megjelent a Pap László az ajtóba, látszott rajta a megrendülés, abba hagyta, aki beszélte a beszédet, és azt mondta, hogy a Herceg Lajos meghalt. A Magolcsi Pistát pedig most operálják. És hajnali 5:30 fele pedig elaludt és meghalt. Ő is. A Herceg Lajost még akkor hétfőn ebéd után áthozták, hétfőn délután, és akkor csináltak itt a fiúk egy deszkákat összeszedve egy deszkakoporsót, és kedden délelőtt temettük el, és itt az udvaron, ott, ahol a kopjafák vannak, ott temettük el. Temetés után, amikor följöttünk a szobánkba, a rádióba hallottuk Nagy Imre szónatát, hogy megalakult az új koalíciós magyar kormány, megegyeztünk, hogy a szovjet katonák Budapestet már elhagyták, kivonultak, kivonulnak Magyarországról, és több pártrendszer lesz Magyarországon, és bejelentettük a Varsói szerződésből való kilépésünket. Nem hiába haltak meg a gyerekek. És akkor én ezen a délután, itt már Pesten orosz katona nem volt.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kedves hallgatóink, megújult a Szerencs Ondi Református Gyülekezet temploma. Október 12-én hálaadó istentiszteletet tartottak a beruházás alkalmából. A templom külső megújítása két ütemben zajlott, összesen 21 millió forint kormányzati támogatásból. A munkálatok során megerősítették a tetőszerkezetet, kicserélték a héjazatot, valamint újrafestették a toronysüveget és a homlokzatot is. Helyszíni összeállításunkban elsőként Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár beszél a felújítás jelentőségéről. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Itt az Ondi templom felújításon vagyunk, államtitkár úr. Miért is jelentős ez a templom felújítás a mai alkalommal?
Örömért közvet itt a harang. Most itt azt, hogy hatalmas nagy összefogással ennek a régi, több mint 200 éves templomnak megszépült a teteje, helyreállították, kívülről vakolatot helyre hozták, külfestést kapott, és ez egyben azért azt is mutatja, hogy a közösség él. Nekünk az a feladatunk, és ezt is tesszük kormányon, hogy minden olyan egyházi közösséggel segítünk, akik élni akarnak, és egyben persze olyan értéket tudnak teremteni, akár épületben, akár lelkileg, mi országot szolgálja és erősíti.
Milyen koncepcióba illik bele ez a felújítás országszinten?
Ez a Ondi református templom felújítás beleilleszkedik abba a sorba, amelynek eredményeképpen országszerte, illetve Kárpát-medence szerte közel 4000 templomot tudtunk felújítani közösen az egyházakkal, és ami legalább ilyen öröm, hogy 200-at építettünk. Ő nélkülük, egyházak nélkül, hívők nélkül persze mindent nem valósulna meg, és ami legalább ilyen fontos, hogy mindezt a tájat, a közösséget, a falvakat, városainkat is szépíti, tehát mindenkinek az örömére szolgál, nem csak a híreknek.
Dr. Konz Zsófiával, családokért felelős államtitkárral beszélgetek itt az Ondi templom felújítása kapcsán. Milyen jelentőséggel bír ez a felújítás?
Ugye ez most egy hálaadó istentisztelet, és nem véletlenül, mert az a helyzet, hogy itt Ondan ez most egy óriási öröm. A kormány 21 millió forinttal támogatta azt, hogy az Ondi református templom külsőleg teljesen megújulhasson, és itt nem állunk meg, mert a római katolikus templomot is fel fogjuk újítani. Most ez egy 21 millió forintos támogatás, de összességében 1,5 milliárd forinttal támogatta az elmúlt években a magyar kormány Szerencs templomait, ugye itt Szerencs, Ond együtt, ugye több templom is található ebben a nagyon-nagyon szép városban, de nem csak itt, az egész környéken van olyan település, ahol vadonat új, mondjuk görögkatolikus templom épült, ahol korábban nem volt mondjuk görögkatolikus templom. Tehát azt tudom mondani, hogy itt a környéken gyakorlatilag folyamatosan újulnak meg a templomaink. Ezek a templomok, ezek közösségi terek is, nem csak a hitélet szempontjából fontosak, hanem büszkeség is egy adott településnek, és mindenki azt szeretné, hogy ez rendben legyen. És az itt élő családoknak is ez nagyon-nagyon fontos. A magyar kormány számára pedig kiemelten fontos a magyar vidék, és a magyar családok támogatása. Családok életében pedig igazából egy új korszak kezdődött, hiszen július 1-ével elindult Magyarország legnagyobb és Európa legnagyobb adócsökkentési programja, még hazánkban sem volt ilyen, de sehol máshol sincs a világon. A családi adókedvezmény duplázásával, a cserés a gyereszjelmentességével, és most október 1-től egy teljesen új korszak kezdődött, hiszen a 3 gyermekes édesanyák személyjövedelemadó mentessége megvalósult egy lépésben, és itt nem állunk meg. A magyar kormányra a családok, a magyar vidék számíthat, és ebben pedig a templomaink kiemelten fontos helyet töltenek be.
Nagy tiszteltű Mészáros Istvánnal, az Empléni Református Egyházmegye esperesével folytatom az összeállítás. Esperes úr, mi a jelentősége ennek, hogy megújulhatott még egy templom itt az egyházmegyében?
Én azt gondolom, hogy öröm és háladás van a szívünkben mindig, amikor épületeink megújulnak, így a templomaink is. Öröm és háladás van, mert ilyenkor is találkozhatunk a közösségeinkkel, most konkrétan itt Szerencsondon, és én azt látom, hogy a közösségek ilyen módon is meg tudják mutatni magukat. Nagyon fontos arra emlékeztetni mindig egy-egy épület megújítása, megújulása kapcsán, hogy innen indulhat el az a lelki megújulás. Hálából, örömmel, amit az Úristen hiszem, hogy munkálni akar református közösségeinken keresztül.
Balázs Pállal, az Ondi Református gyülekezet lelkipásztorával beszélgetek. Mire is készülnek a mai alkalommal, miről is szól a hálaadó istentisztelet, miért is adnak hálát?
Az Ondi Református templom külső homlokzata, tetőszerkezete és tetőhéjazata újult meg, ezért szeretnék hálát adni, kicsit megállni. Régen volt ilyen, hogy valamilyen felújítás, építkezés történne a gyülekezetbe. Nyilván lelki értelemben mindig is folyamatosan szólt az evangélium, de most egy kicsikét oda kell figyelnünk az épületekre is, így a templom következett sorra, és a külső homlokzat, torony, süveg, tetőhéjazat, ezek újultak meg.
Templom történetéről mit lehet tudni, milyen múltra nyúlik vissza?
Szükséges egy korábbi templommal kezdeni. Írások szerint 1330-as években már egyháza volt az itteni népnek és közösségnek, és utána pedig egy másik évszám, ami egy szomorú évszám, 1567-ben a török támadás érte a falut és pusztította el, de kicsivel később 1595-ben újra épült a település, és benépesítették magyar reformátusokkal, és az akkori évben, tehát 1595-ben van egy leírás, egy népszámlálás, miszerint akkor még a reformáció előtti templomot használták, aminek szentélye volt, sekrestjéje volt, és majd csak 1802-ben történik meg az új templom megépítése egy mádi mesterembernek a tervei és kivitelezése alapján, és ehhez 1805-ben, három évvel később építettek tornyot. A templomról még azt tudhatjuk, hogy cseh süveges boltozatú, és ritkaság, hogy három harang szól a toronyban minden mai napig.
Mekkora munka volt itt ez a gyülekezetben, akár a gyülekezet részéről, dolgozók, munkások részéről, akik végezték a feladatokat?
Állami támogatásból valósult meg a felújítás, mégpedig két folyosón keresztül, az egyik az egyházi és kulturális kapcsolatok államtitkárságán keresztül, a másik pedig a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöki hivatalán keresztül, szintén állami támogatásból. A tavaly nyáron ültünk le költségvetést készíteni. Az ősz folyamán valósult meg a tetőszerkezetnek, tehát a 2024-es évnek az ősz folyamán valósult meg a tetőszerkezetnek a felújítása, a torony süvegének a festése, és kora tavasszal pedig a külső homlokzat teljes átfestése, a vakolat javítása, még a tetőszerkezet gerendázatát is kellett javítani. Tulajdonképpen egy szűk év alatt, néhány hónap alatt, inkább azt mondom, hogy egy bőfél év alatt valósult meg a felújítás. Természetesen, mint minden egyes felújításnak, vannak plusz munkálatai, menet közben derültek ki olyan dolgok, amire nem számoltunk, és így az egyházközség is hozzá tudott tenni, szükséges is volt. A költségvetés az 21 millió forintról szól, amit a Magyarország kormánya támogatott ezen a két folyosón keresztül, és 3 millió forintot tett hozzá az egyházközség, ami azt gondolom, hogy egy nagyon komoly összeg, 73 főt számláló választói névjegyzékből.
Hogyan látja, tiszteletes úr, mennyire készült a gyülekezet, hiszen beszélgetésünk elején említett, hogy már régen volt ilyen, ekkora nemes alkalom. Miként készült itt a gyülekezet?
Nagy odaadással, lázban, és nem csak a gyülekezet, hanem a gyülekezeti tagok elszármazott családtagjai is. Akiknek talán még most az elmúlt időszakban a gyermekei itt konfirmáltak a nagyszülőknek a gyülekezetében, közösségében, ők is most többen hazaérkeznek. Mindenkit úgy gondolom, hogy megmozdított ez a mai alkalom. Ha számot szeretnék mondani, akkor ilyeneket kell mondanom, hogy 60 doboz süteményt készítettek csak a vendégeknek, és ezen túlmenően van még, amit az asztalra fognak fölhelyezni, és természetesen ilyen jókedvű volt, és szívbéli volt az adakozásuk is erre a mai napra. Nagy örömmel készültek rá az egész falu közössége.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A jó presbiter nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkör gazdája, vallja Benke László, aki szerint ez a tisztség nem csupán a persejpénz megszámolásáról, vagy a jegyzőkönyvek elkészítéséről szól. 40 évvel ezelőtt, amikor az egyik miskolci gyülekezetben elvállalta a szolgálatot, ő volt a legfiatalabb tagja a testületnek, nemrég átadta a stafétát. Tapasztalatairól, emlékeiről és a tisztséggel járó felelősségről beszélgettem vele. Miért vállalta el annak idején a presbiteri szolgálatot?
Mint egy meghívott, egy akkori presbiter, engem a presbitériumban, amin nagyon meglepődtem, de sok kétségem nem volt amiatt, hogy el kell vállalnom, mert én lelkész családba nőttem föl, tudtam, hogy ez egy megtiszteltetés és egyben kötelesség is.
Mennyi idős volt akkor?
Ha jól számolom, 37 éves lehettem, én voltam a legfiatalabb tagja akkor a presbitériumnak.
Fiatalként milyen volt beleállni ebbe a szolgálatba? Ugye a presbiterek általában a gyülekezetnek az idősebb tagjai.
Nagyon érdekes volt, és sok meglepetést is okozott. A mi presbitériumunk egy eléggé különleges volt abban a vonatkozásban, hogy több lelkészi végzettségű tagja is volt. És ennek az sok előnye mellett azért hátránya volt az, hogy itt sarkos vélemények megfogalmazódtak, össze is csaptak, hogyha fiatalként is keresni kell azt a feladatot, amit szívesen el tudunk látni, és akkor szinte önmagától adódik az út.
És milyen feladatokkal kellett szembenézni a presbiterként az elmúlt évtizedekben?
Hogy beszéljek arról, amit a legszívesebben csináltam, és viszonylag hosszú ideig csináltam. 12 évig voltam presbiteri jegyző, és 6 évig voltam helyettes presbiteri jegyző. Zavaros időket éltünk, több lelkészváltáson mentünk keresztül. Nagyon hosszú, nehéz presbiteri gyűléseink voltak. Én meg kötelességemnek éreztem magamnak, hogy ezt a jegyzőkönyvben rögzítsem. Valahogy úgy éreztem, hogy egy kicsit a történelemnek, legalábbis az egyház történelemnek is dolgozom. Úgyhogy ha összeszámolnám, hogy ez alatt a több mint 12 év alatt hány oldalnyi presbiteri jegyzőkönyvet írtam, akkor valószínűleg több százra jön neki, de szívesen csináltam és érdekesnek tartottam. Emellett voltam egy cikluson keresztül missziói gondnok is, és hát ezen kívül meg közegyházi feladataim voltak még.
Milyen egy jó presbiter?
Hála Istennek látok magamnál jobb presbitereket a mai presbitériumunkban is. Ezek azok az emberek, akik általában nem a maguk személyét tolják előre, de ha valami feladat van, mindig ott vannak, jelentkeznek, sőt másokat is erre buzdítanak. Tehát a jó presbiter az megérzi azt, hogy ő nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkörnek a gazdája.
És miben van a leginkább felelőssége a gyülekezet életében?
Sok mindenben. Az anyagi dolgokat szokták először említeni, én nem ezt érzem mégsem, hanem ideális esetben minden presbiternek mondjuk 15-20 gyülekezeti taggal szorosabb kapcsolata van, mint másoknak. Számukra kellene továbbítani azokat a információkat, sokszor ilyen fél információkat helyre tenni. Az egyik lelkészünk fogalmazott gyakran úgy, hogy a susogása gyülekezetben, amikor megindul, amikor valamit hallanak, hát itt a presbiternek nagy szerepe lenne, hogy ő elmondja, hogy miről van szó.
Változott a presbiteri tisztség az elmúlt 40 év alatt?
Hát 40 év alatt föltétlenül. A rendszerváltoztatás előtti időt össze se lehet hasonlítani a mostanival. A mostani javára mondom se kell. A mostani presbiterek úgy érzem, hogy nagyobb elhivatottsággal vannak a gyülekezetbe. Hozzáteszem, azt viszont kevesebben vannak olyanok, akik ezt el is vállalják. De akik elvállalják, azok 90%-ban ilyen emberek kiválnak.
És mi lehet az oka annak, hogy talán kevesebben vállalják el ezt a tisztséget?
Benne van egy álszerénység, hogy ó, én még fiatal vagyok, én nem vagyok méltó arra, csak az az érzésem vagy a tapasztalatom, hogy az álszerénység mögött inkább kényelem szeretet van, mert amikor megtudják azt, hogy hát a presbiteri gyűlések is időnként hosszúak és fárasztóak, és hát volt olyan évünk, amikor egy évet 12 presbiteri gyűlést tartottunk. Ez már önmagában elrettentő. Másrészt meg hát a presbiterekkel szemben vannak olyan elvárások, hogy a gyülekezeti életbe rendszeresen és fokozottan vegyenek részt, ne csak az istentiszteletre járjanak, hanem legalább egy kis csoportnak tagjai legyenek, egy templom takarításnál illik, hogy ott legyenek. Ez sokak számára visszarettentő.
Van passzív presbiterség is?
Igen, ez egy jó kérdés. Attól tartok, hogy van, még mindig van, egyre kisebb számban vannak ilyenek, de vannak olyanok, akik vagy azért kerültek a presbitériumba, mert már az apjuk, meg a nagyapjuk is presbiter volt, vagy azért, mert kényelmesebb volt igen mondani, mint nemet mondani, amikor meghívják, de azért örülök annak, hogy egyre kevesebb ilyen van.
Mi az a tanács, amit mindenképpen megfogalmazna egy leendő presbiternek?
Hogy végtelenül hálás vagyok az Úristennek azért, hogy ő a mi méltatlanságunk, esendő és gyarló voltunk ellenére is tud bennünket használni, sőt, hiszem azt, hogy képessé tud tenni bennünket ezeknek a feladatoknak az ellátására, csak kérni kell tőle ezt az erőt és a segítséget.
Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Adásunkat az europaradio.hu oldalon tudják újra meghallgatni. Észrevételeiket a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Köszönöm mai figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Várom Önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,